봐도.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Hecker Frigyes, nyugalmazott metodista lelkésszel, szuperintendenssel, Farkas Mónika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, beszélgető partnerem Dr. Hecker Frigyes, nyugdíjas metodista lelkész, szuperintendens.
Én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
Köszönöm szépen, Frigyes bácsi, hogy elfogadta a meghívásomat. Bemutatom a rádió hallgatóinak Frigyes bácsit. Metodista egyház pesti körzetébe jártam gyerekként, ahol megkereszteltek, és ott volt a konfirmációm is. Frigyes bácsi volt akkor a lelkész, ki felkészített minket. Mi metodista fiatalok így hívjuk, hogy Frigyes bácsi, ezért így hívom a rádió hallgatók előtt is. Valószínűleg van olyan rádióhallgató, aki nem tudja pontosan, mit is jelent a szuperintendens kifejezés. Kérem szépen, Frigyes bácsi, magyarázza el ezt nekünk.
Tulajdonképpen olyan, mint egy püspök helyettes. A metodista egyház az egy nagy világegyház, mert most olvastam egy kimutatást, a legnépesebb protestáns egyháza református, utána metodisták, és azt jönnek az főleg angol nyelvterületen terjedt el nagyon. Itt Európában kis egyházak, a metodisták, és egy nemzeti metodista egyháznak az elnöke, a főnöke, a szuperintendens, és egy püspök van, a svájci püspök, aki több közép-kelet-európai ország metodista egyházának az összekötő kapcsa. Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia is, Szerbia, tehát ezek mind egy püspökséghez tartozunk, Ausztria is egy püspökséghez tartozunk, és ennek a magyar egyháznak, vagy ott a szuperintendens a vezetője, mint egy püspök helyettes a maga területén.
Akkor jó nagy feladatot is kell látni egy szuperintendensnek.
Sokat utaztam, sok felé kell járni. Külföldi konferenciákon is részt venni, hát ez hozzátartozott a munkámhoz.
Kérem szépen, beszéljen először is a gyerekkoráról. Apukája Hecker Ádám bácsi is lelkész szuperintendens volt. Anyukám sokszor feleveníti nekem a régi karácsonyokat, mikor Ádám bácsi volt a lelkész. Nagymamám is nagyon szerette Ádám bácsit. Milyen volt egy lelkész családban felcsöpeledni? Mennyire volt ez meghatározó a későbbi pályaválasztás során?
Hát inkább negatív értelemben, mert egy generációváltás voltunk. Az apám idejében a lelkész családok azok jól rendezett, család illedelmesen viselkedett mindenki meg, és a mi generációnk már egész másképp nőtt fel háború utáni időkben, tehát sokkal harciasabban, kevélyebben is ránk ez az otthoni rendgondolás, vagy elvárás negatívan hatott. Én emlékszem egyszer, mikor az asztalnál mondtam, hogy én nem hiszek Istenben, ebédasztalnál. És apám lehajtotta a fejét, egy szót nem szólt. Ezt mai napig előttem van ez a kép, ahogy akkor megaláztam édesapámat. Szóval ez volt az otthoni örökség, az inkább negatívan hatott így, ilyen módon ránk. Igen.
Kérem, beszéljen a megtéréséről, hogy ez hogy zajlott. Most tetszett mondani azt, hogy nem azt fejeztek, hogy nem hisz Istenbe, de mégis mi volt az, hogy megérintette?
Érdekes módon a katonaság. Ugye, mint lelkész gyereket, akkor nagyon 54-ben érettségiztem, az a legszebb rákosi kor volt. Sehova nem vettek fel. Akartam tovább tanulni, tanár szerettem volna lenni. Nem csak, hogy nem vettek fel, hanem még munkahelyet se kaptam Nyíregyháza. Nagyon érdekes volt. Végig jártam a különböző vállalatokat, munkát, mint érettséget a gyerek, hogy valahogy elhelyezkedik. Sehol mindent elutasítottak. Egy nagyon kemény idő volt ez az úgynevezett klerikális emberekkel szemben. És vonultam be a katonasághoz. Emlékszem, az élt bennem, hogy én nem kellek senkinek ebben az országban. ez élt bennem, ez az elutasítottság. És akkor egy este, most is jól emlékszem rá, a raktárirodában, mint írnokot dolgoztam, egyedi volt az irodában, mindenki hazamentek már, és ez volt az imádságom. Akkor éppen ennek a nyomán, Uram, kezdj velem valamit. Ez volt a megtérésem. Kezdj te velem valamit. És olyan érdekes volt, hogy egy belső változást éltem át. Visszamentem a körletbe, a bajtársaim közé, nagy emeletes ágyak voltak, egy óriási teremben, vagy 120-an aludtunk, vagy nem tudom, és akkor az ágy végében ott tréfálkoztak, beszélgettek, és én meg az én másik végén álltam, rendeztem a dolgom, és meglepődtem rajta, hogy egész másképp hat rám a bajtársak nevetgés beszélgetése, mint korábban. Tehát valami belső, nagyon különös, mai napig emlékszem erre az élményre, hogy egy belső változás volt, ahogy én felfogtam mások beszédét a bajtársaknak, a beszéd tréfálkozását, ez volt a megtérésem ideje, ettől kezdve számít a megtérésemet.
Ez lehetséges, hogy ez egy olyan volt, mint egy válasz erre a imára, hogy egy ilyen megnyugvásszerű érzés?
Én mindent nyitva hagytam, nem tudtam, de úgy éreztem, hogy most, ha visszagondolok rá, egyértelmű. Egyértelmű. De akkor nem volt tudatos bennem. Csak ezt, Uram, kezdve, ehhez tartottam magam, kezdj velem valamit, és mondom, ez az élmény. Magam is csodálkoztam rajta, hogy egész másképp hatnak rám a kollégáim bajtársaim beszélgetése, nevetgép, mint korábban. Ez érdekes volt.
Hogy teltek a tanuló évek?
Igen, én Nyíregyházán érettségiztem a Kossuth gimnáziumban. Valamikor egyházi iskola volt, most újra az evangélikus. Aztán innen vonultam be katonának. Tehát nem vettek fel sehova. És a katonaság az nagyon, hát azt tanuló éveknek mondanám. Az nagyon erősen hatott rám. A katona idő, lekádereztek katonaságnál, minden újoncot megkérdeztek, és tudva, hogy az apám lelkész, benne volt a papírokban, megkérdezték, hogy hiszem azt, amit, ez a megtérésem után volt, hiszem azt, amit apám prédikál. Hát erre vagy csak igent, vagy nemet lehet mondani. Hát én igent mondtam. Na ettől kezdve el voltam intézve a katonaságnál is. Fülembe jutott, többen mondták bajtársaim, hogy vigyázzak magamra, mert a hadbíróság elé akarnak állni. Nagyon érdekes volt. Emlékszem, a századparancsnokom azt mondja, hogy nehogy nekem agitáljon itt kereszténység. Mondom, én nem vagyok agitátor. Én mélem magam életét itt, de nem. Szóval ezt a vágában sem volt most valakit befolyásolni. Aztán úgy éltem itt, hogy egy közkatona, honvéd voltam, egy géppuskás században, pápán, a lövészezetnél. Hogy mondjam, ott végül is az ember számít. Egy ilyen közösségben, egy ilyen férfi közösségben, mint egy század, ott a végén az dönt, hogy ki vagy. A segítőkész, ha oda nyúlsz valakinek, vagy semmi apróságokon. Nagyon érdekes volt ez, amit próbált az ember itt-ott segíteni. A végén fülembe jutott ezer politikai helyettesnek a szava. Engem hadbíróság elé akart állítani, mert hát nem csináltam semmi rosszat, csak keresztén voltam. Végén ilyen híret terjedtek, hogy azt mondta a főhadnagy úr, a elvtárs persze, hogy a Hekker az ezer legjobb katonája. Ez jutott a fülembe. Nagyon érdekes volt. Tehát elfogadtak végül is, mint embert. Amit kezdetben elutasítottak, mint hívő embert, végül is, mint embert elfogadtak. És ez egy komoly iskola volt nekem. Innen aztán Németországba kerültem, ott kerültem aztán tehol, ott döntöttem el, mikor hazajöttem. Az oroszok szereltek le bennünket november 4-én, emlékszem még, tehát körülvették a laktanyát, valaki szökni akart, lelőtték, ott halott bajtársak feküdtek, ott a répaföldön, egyiket láttuk, és ott fekszik. Tehát így, és arról volt, hogy elvisznek bennünket Szibériába, ez éreztelték. Mégis nem ez történt, hanem leszerelő öreg katona voltam, a Szabolcsóból jöttek oda, mind hazak kísértek bennünket Nyíregyházára. Ez volt novemberben. És otthon voltam, és apám egy imaórán beszélt arról az ígéről, Ezékiel proféta könyvének a 22. részéből. Kerestem közülük valakit, aki falazna és állna törésen én előmbe az országén, hogy el ne pusztítsam, de senkit nem találtam. Pápáról jöttünk Nyíregyházára, tehát az egész országon szinte átutaztunk, ott haza vigyenek bennünket, és előttem volt az ország. Mónika, az a lesújtottság az emberek között, ez ma is előttem van. Mindenki tegezett bennünket. polgári körülmények ezt nem csinálják, de a nyomottság, amely az országon volt, az egymáshoz szorították az embereket. Nagyon érdekes idő volt. És mikor apám ezt az igét mondta, hogy kerestem közülük valakit, aki falat falazna, állattörésre élem az országért, és senkit nem találtam. Akkor előttem volt az Isten. De ma is előttem van. Hogy körülnéz az országban, hogy talál-e valakit, aki ebbe a tragédiába beáll. És akkor erre mondtam, Uram, itt vagyok. Ez volt az elhivatásom. És akkor még aznap este apám már a hálószobán lefeküdtek már a szüleim, mondtam, apu, lelkész leszek.
És akkor nagyon örült Ádám bácsi, ugye?
Gondolom, nem tudom. Csak addig mindig védekeztem, úgy kézzel lábbal ellene. Uh-huh. Anyám a katonai képzésem alatt mondta ezt a teológiai iskola. Dehogy mondom, szó sincs róla. Uh-huh. És akkor döntöttem el, és akkor dőlt el, így mondom, nem én döntöttem. Egy világos meghívást éreztem, lelkész leszek, mondtam apámnak. És így kerültem aztán a teológiára onnan. Német teológiára.
Égős ott így ez alapján ismerte meg Inge nénit is? Vagy nem. Németországba
az, kikerült? Az Németországban történt, aztán igen. Igen. Azok, igen.
De hogy a tanulmányok alatt, vagy később?
Hát én csak tanulmányok miatt voltam ott. Egy kollégám, barátom volt, kicsit idősebb volt, mint én. Ő mindig azon sopánkodott, hogy nincs nő ismerőse is. Csak egy ifjúságon nem föltűnt engem az Inge néni. Nagyon szép lány volt, és ajánlottam neki, hogy ismerje meg. Mm. És tényleg lett belőle egy barátság, tehát egy elindult egy kapcsolat az Inge néni meg ez a barátom között. És aztán valamiért szétváltak. És én, mint aki én kezdeményeztem a találkozást, úgy éreztem, hogy nekem itt valamit segíteni kell, és elutaztam Inge nénihez az onlakot, hogy egy kicsit megvigasztaljam meg. És ott alakult ki köztünk egy kapcsolat. Aztán hazajöttem aztán, és csak leveleztünk, nem volt semmi. Csak egyre mondták nekem az Ella néni is. Öcsi, ez volt a leánykori nevem. Itt vannak a lányok, meg kell nősülnöd. Lelkész leszel, nem lehetsz. Én akkor igen, nem lehetsz, nem állhatsz így egyedül a gyüleket elé. Nincs mögötted egy feleség. És akkor egyszer, hogy ezt hogy megimádkoztam, hogy Uram Isten, mutass nekem valakit, elém került az Ingének az arca. Mint egy Istentől kapott válasz. És akkor írtam neki egy levelet Németországba. És jött egy válasz, és nagyon érdekes volt, hogy erre az Isten utasításra írtam egy levelet, hogy készen vagy, mondtam, hogy itt szegényebbek vagyunk, mint Németországban, kész vagy-e vállalni ezt a sorsot velem. És nagyon érdekes, de ahogy bedobtam a felsőbe, volt a hetes ház előtt volt egy postaláda akkor a falon, ahogy bedobtam a levelet, egyszerre nagyon érdekes volt, megváltozott az érzületem Inge felé. Egyszerre éreztem a szeretetet, igen, nagyon érdekes volt ez. Ahogy bedobtam a levelet, azon megváltozott a tudatom, az Ingevel kapcsolatos, nagyon érdekes volt. Hát így jött aztán Magyarországra.
És ő Zsögvest, igen, mondott.
Igen, igen, mondott, igen, igen. Hát velem egy idős volt, ilyet, bocs, idősebb volt, mint én, 3 nappal. Mindig az a cukottam, hogy közülünk te vagy az idősebb. Én október 18, vagy ő október 15-én, de mindenket a 34-esek vagyunk. Úgyhogy egy idősek vagyunk, így voltunk, igen, igével, és nagyon, hát nagyon drága asszony volt. Nagyon drága asszony volt az Inge.
A nagyszüleim említették, hogy régen egy bombatámadás érte a metodista egyház pesti gyülekezetét, és akkor sajnos pont ott volt Erzsébet nevű testvére, hogy élte meg a család, meg Frigyes bácsi ezt a tragédiát.
De az, hogy túléltük, az egy ma is egy csodának tartom. Mert ahogy jöttek a bombázások, ugye az házban sok elanítő kezdve, Weiss néni, meg nem tudom, hogy házban sokan laktak metodisták. Uh-huh. Hát az volt az egyházi központ. És ott segítők voltak. És akkor Hendrik bácsi, apámnak a bátyja, ők a szegediek fölköltöztek, ők is Szegedről, és ő mondta, most hogy elkezd közelben roppant egy akna, mondja, lemegyünk a gyüleketi terembe, nem maradunk az emeleten tovább. Lementünk oda, ott aludtunk a padokon, és aztán még veszélyesebb lett, és akkor lementünk a pincébe. Aznap lementünk a pincébe, mi a többiek, hát különböző nagy pincehelyiségek voltak, de anyámmal mi külön voltunk egy pincével, és a unokanővérem, a szegedi unokanővérem, meg az én nővérem, az Erzsébet nővérem, meg még a Flaps Ruth fölmentek a kabátokért csak, és akkor robbant az akna. Tehát ha nem megyünk le oda aznap, tehát csak egy órával késünk, vagy nem tudom micsoda, azon bennünket elkapott volna. Akkor robbant az akna, a unokanővérem az pár napig még élt, a nővérem azonnal meghalt, egy kis padon ott hátul feküdt ilyen lódek, a majsl magam előtt látom, itt volt a füle mögött. Egy luk, itt egy repesz, kis repesz, azonnal végzett vele. A Flepszú pedig, ő az oszlop mögött állt, úgy, hogy nem érte, hogy ezek a szilánkok, ő túlélte, és férjhez ment. Ez volt az eset. De hadd mondjam, hogy akkor ezek a tragédiák, hadd mondjam, majd mindennaposak voltak. Tehát én egy eset volt a háborúban. Én 10 éves gyerek voltam, tudom, hogy anyám nagyon megsiratta a nővéremet. Én, mint gyerek, ezt nem különösebbet nem éltem. Hát ez volt, emlékszem még erre, hogy most így gondolok rá, hogy ránk ez nem hatott különösebben, ahhoz, hogy meghalt. Hátul a kis udvarba temettük, nem lett ki nővéremet, és ott hátul a kis udvart a földbe temettük el, amíg ki nem lehetett menni a temetőbe vele. Hát ez ilyen idők voltak.
És keresztényként milyen volt azokban az időkben? Tehát, hogy biztos volt, tiltva is volt sokszor ugye a vallás, hogy milyen volt megélni azt.
Háború idejére gondolsz?
Igen, hogy vallásgyakorlást.
Az apám lelkész volt, tőlünk elfogadták, hogy járunk templomba, tehát nem mondom, hogy tiltották, de rossz néven vették. Tehát, ahogy mondtam az előbb, nem vettek fel sehova. Tehát tudva volt, hogy szóval jegyezték az emberről, ez nyilvánvaló volt, hogy ezt negatívumként hatott az embernek a sorsára, hogy munkahelyeken is, az előmenetelére, tehát mindenütt, ez nem negatív. Nem tiltották, de negatív jel volt mindenkinek, aki valláshoz tartotta magát.
Szeretném, ha beszélne Frigyes bácsi a gyerekeiről, hogy mennyi gyereke lett, milyen volt a gyerekek nevelése, mint lelkészként, igen, hogy milyen nehézségek vagy örömök voltak így nevelésben.
4 gyermekünk született, 3 fiú, a legkisebb egy lány, Kriszti. Én akkor voltam szuperintendens ebben az időben. Én sokat jártam az országot, meg külföldre konferenciára, úgyhogy a gyerekek nevelése szinte teljesen az inyére maradt. Ma is hiányolják néha a gyerekek, hogy keveset látták az apjukat abban az időben. Én egy boldog családként emlékszem vissza erre az időre. A gyerekeim mai napig is úgy vannak, mind a négyen, mint barátok. Elmondják a dolgaikat, én is elmondom, tanácsot kérnek, vagy beszélgetünk. 2 gyerekkel élek együtt, elég 2 legkisebbel, a nagyobbak megnősültek, családjuk van. Nagyon szeretek a gyerekekkel együtt élni, megmondom őszintén. Tehát ha nincsenek ott, akkor hiányoznak.
És milyen most nyugdíjasként? Mivel telnek a hétköznapok?
Igen. Mondjuk azt sokszor mondom ott a gyülekezetben is, hogy az ember nyugdíjban mehet, külsőleg papíron, meg ez rendben van. Nyugdíjat kap, meg minden, nincs az a kötöttség a gyerekezeti munkában, de az ember a szívét nem kell nyugdíjba küldeni. Tehát az ember a lelkész munkát a szívével csinálja. A gyülekezetet most is így vannak előttem. Tehát ez nekem egy olyan felsőadású, mint egy család. Én örülök, ha vasárnap látom őket. Tehát ez így van. És minden nap végig imádkozom őket. Tehát ott van előttem a gyülekezet, előttem, ahogy mondtam neked, az arcok, és végigjárok sorra mindegyiket.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Betlehemre várva.